Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Elek Péter, humoristát. Szia, tegeződni fogunk a műsor során.
Szia, igen, köszönöm meghívást, én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Örülök, hogy itt vagy.
Én is.
És hogy tudtál időt szakítani rá. Igazából volt bennem némi kétel, hogy most Debrecenben keresselek, vagy Budapesten keresselek, de aztán rájöttem.
E-mailben kerestél, független attól, hogy hol vagyok.
Igen, de aztán rájöttem, hogy neked már szerintem inkább Budapest a bázis egy jó ideje.
Igen.
De hogy maga a vidéki lét, élet, tapasztalás, az viszont ott van a mindennapjaidban, hiszen nagyon sokat emlegetett például azokban az előadásaidban, amikkel elképesztő sok embert tudsz ugye megnevettetni, megmosolyogtatni. Szóval, hogy hozod azért magaddal azt, ahonnan jössz, szerintem.
Hát igen, szerintem mindenki, meg az a jó, hogyha tud az ember táplálkozni abból úgy lélektanilag is, hogy honnan jön, meg én ezt humorra is próbálom fordítani. Tehát azokat a dolgokat, amik akkor történtek velem. De persze ez nem is feltétlenül a debreceniségemhez fűződik, hanem az iskolába járáshoz, ami véletlenül Debrecenben történt, mert onnan származom. Sokszor előveszem ezt.
Az önálló est az azért érdekes, mert ugye ez sok helyen van, és egyébként vidék. Is ugye fellépsz vele, nem is olyan régen volt egyébként éppen egy önálló ested Hajdú-Bihar megyében. Az, hogy valaki kiáll egy önálló estre, az szerintem már egy ilyen level 2.0 lehet.
Igen.
Tehát onnan, ahonnan valaki elindul, hogy felállok 10-15 percre.
Meg 5, azzal kezdtük.
5 percre, és eljut odáig, hogy nem tudom, egy órán vagy másfél hát órán keresztül, ugye csak te vagy a színpadon, és folyamatosan ugyanazt a színvonalat. Hát érzelmi szintet kell valahogy megtartani az emberekben, az szerintem egy óriási munka. Biztos, hogy egy nagyon nagy előkészületet igényel tőled is.
Igen, ez így van. Fokozatok voltak mindig, tehát nem úgy kezdtem, hogy 5 perc, aztán meg másfél óra egy hét múlva, hanem tényleg az volt, hogy nagyon fokozatosan, tehát először volt 5, aztán már 10, akkor nagyon soknak tűnt a 10. Sőt, emlékszem, amikor az 5 is nagyon soknak tűnt. Emlékszem, amikor az első 2016-os Magyarország szereple gála volt Balatonfüreden. Az 5 perces műsoromat azt előtte felmondtam minden nap otthon, meg ilyenek, ami akkor kellett, mert akkor tényleg ez volt, erre voltam bekalibrálva erre az 5 percre. Most hát ilyen negyed óra kell, mire amíg úgy belejövök, nem az, hogy 5 perc. Nem is értem annó, hogy lehetett 5 percet csinálni. És volt 20 perc, aztán már 3-4 óra, és volt párosest Janklovicsal, az volt, hogy hát 2 óra is becsúszott, hogy addig nyomtuk, de ott ketten voltunk, és utána jött akkor, hát akkor ez én vállalmon nyugszik, és akkor csak én vagyok. Rengeteg munka van benne, az írás, meg az anyagcsiszolás inkább az, ami az utómunka az, ami rengeteg, tehát most is tudnék másfél órát beszélni.
Most csak egyet kell.
Csak hogy ez nem biztos, hogy olyan vicces lesz, meg nem biztos, hogy lesz benne poém minden 15 másodpercben. Csak az a cél, hogyha majd lesz egy ilyen önálló est, a következőt, amit most készítek, arról a sallangot leszedjük, és ami nem annyira jó, azt akkor kihagyjuk, vagy másképp mondjuk el, akkor megint csak, ha mindent kihúzok, ami nem jó, akkor megint csak lesz vagy 40 perc, 2 óra helyett, más óra helyett, akkor megint írni kell, és akkor lesz egy ilyen folyamat, és így egyre sűrűbb bé kell tenni, hogy egyre jobb legyen, hogy viccesebb legyen, mint hosszabb. Mert ha tényleg az van, hogy másfél óra is nem annyira sűrű poénokkal, akkor az van, hogy az emberek nézegetik az órájukat. Egyébként furcsa, hogy néha szoktam látni, hogy tudom, hogy most vége van egy blokknak, mondjuk egy hosszabb fejezetnek, és jön egy következő, és látom a felvillanó fényeket, hogy pillanatra elvesztettem a figyelmüket, mert most lezárult valami, és jön egy új, és most úgy kicsit kizúmoltak, és látom a felvillanó fényeket, hogy most megnézték, hogy hány óra van a nézőtéren. Na, ilyen nem lesz legközelebb, mert nem hagyok lélegzetvételnyi időt sem.
Az ember azt gondolná kívülről, hogy sokkal nehezebb mondjuk egy hosszabb történetet előadni, összerakni, megjegyezni, mint egy pár perceset, és te most pont azt mondod, hogy igazából nem is érted, hogy egy ilyen 5 perces időtartamot hogy lehetett annak idején megcsinálni.
Ez nagyon... Megjegyezni meg lehet, csak akkor még a 5 percet megjegyeznem is nehéz volt. Meg tudod, úgyhogy akkor nem volt ilyen színpadi magabiztosságom, tehát úgy csináltam, minden egyes szótagot úgy ejtettem ki, hogy Isten, ez ide jó egyáltalán? Tehát sokkal nehezebb úgy főzni, hogy azt se tudod, hogy hány fokon forr a víz, és még a fakanállal ismerkedsz. mint az, hogy most igen, meg sem a tészak, és akkor az már magától.
Igen, de hogy mondod, hogy hány fokon forr a víz, na most nekem itt a víz, például a közönség. Tehát, hogy milyen állapotba kapod meg a közönséget, ha csak 5 perced van arra, uh-huh. hogy feldobd a hangulatukat. Hogy éppen, nem tudom, vannak 30-en, és 15-nek abból a 30 emberből rettenetes napja van is. És nem, hogy 5 perced van arra, hogy átállítsd őket, hanem összesen van 5 perced arra, hogy itt most akkor csodát tegyél az ő lelkükkel, uh-huh. agyukkal, közérzetükkel, szóval.
Hál' Istennek ezek az 5 perces performanszok, ezek olyanok voltak, amik Duma Színházban történtek, és fizető közönség előtt. Tehát az azért jó, mert ők úgy jöttek oda, hogy ők nevetni szeretnének, ezért pénzt is adtak, meg felöltöztek, és szépen eljöttek ide autóval. És ők szeretik ezt a műfajt valószínűleg. És ráadásul úgy is lettünk annó bedobva, hogy na, most itt nem a legelejére, hanem kis valaki nyomta, és akkor na, most akkor jön 5 percre egy fiatal tehetség, és őt fogjátok nagy szeretetet, meg volt nekünk ágyazva. Ha mondjuk egy céges fellépése, mondjuk, ahol a felét lehet nem is érdekli, lehet nem is szeretik, lehet nem is, vagy csak engem nem szeret, vagy valami, oda bedobtak volna kezdőként 5 percre mondjuk, az egy ilyen, két falat közül, ez mi volt, ez lett volna az élmény. De hogy ez szépen így ki volt találva, hogy ezek az 5 percek, ezek hogyan legyenek úgy így integrálva, hogy ez működjön.
Beszélgettem az egyik előző adásban Ricsi fiúval, és elmesélte, hogy neki elképesztő volt az a felismerés, amikor ő úgy ment egy tehetségkutató versenyre, és magában az volt az elgondolása, hogy én nekem ezt meg kell nyerni, és nem ő nyert. És elmondta, ugye a beszélgetés során, hogy konkrétan lehúzták nála a rolót, mindent egy lapra feltett, oda megyek, megnyerem, nem nyerte meg, beállult a közönség közé. És neked is volt egy olyan, ha én jól tudom, volt egy olyan pillanat, amikor hasonló adásszünet következett.
Igen, de az, nekem azért volt, mert az első volt, azt hiszem, az első fellépés sem volt. Még a régi Godóba, ezért megérte, hogy elmondhassam, hogy ott léptem föl, csak mert az a legendás, ott indult a Duma Színház. Most már azt hiszem Szolárium, vagy Pizzéria, nem tudom. Onnan indult Magyarországon a Duma Színház 2003-ban. Vannak ilyen felvételek, hogy Bödőcs 20 évesen apja zakójába ott nagyon jó, már akkor is zseniális dolgokat mond, csak nagyon fiatal, nagyon jó korszakos felvétel. Na és ott is léptem föl én, nem akkora sikerrel, mert kitaláltam, hogy én már ott fellépek egyszer, kipróbálom én is ezt a open mic dolgot, ezt az amatőr eset 5 percre. Csak hát teljesen rosszul mértem föl mindent. Tehát az, hogy mennyire kell megtanulni a szöveget, nem az a szó szerint, hogy kb-re megtanulni, de hát ez stressz helyzetben a kb az nagyon kevés, és hát nem tudtam még, hogy ez milyen érzés. És mai napig emlékszem, tehát szerintem az idegrendszeremnek a barázdáin ki lehetne mutatni azt a napot, ami akkor keletkezett egy ilyen mélyedés, hogy ott én mennyire izgultam, és mennyire rosszul voltam. Tehát tisztán emlékszem még mindig arra az érzésre, hogy nem tudom elmondani, hogy mennyire ijeszt, amit te műsor vezetsz meg ilyenek, de akkor egy teljesen mikrofontól és rivaldafénytől elszokott átlag emberem, mint amilyen én voltam akkor, egy ilyen, hogy felmenni a színpadra, hogy fények vannak, meg emberek, és akkor mondd ki, hogy te mit találtál ki, ami vicces. Úgy, hogy most azért nyilván vannak fix, betárazott sok minden, de akkor teljesen eszköztelen. De hát úgy lehet kipróbálni, hogy kipróbálom az eszközömet, ami akkor még nem tudjuk, hogy működik-e. És tehát az a sok, a reflektor, a meleg, az emberek néz, ez egy ilyen testen kívüli élmény volt, iszonyatos volt, és lehajtott fejjel adtam, mert szembe sütött a reflektor, ösztönösen így. Tehát, hogy ez hogy néz ki, hogy így beszél, mint ami mentálisan sérült ember. Azóta vagyok, szerintem az. És emlékszem, hogy villantak a piros lapok, mert az ott egy piros lapos rendszer volt. Tehát 2 percet nyomhatsz, és aztán a nézők villantanak piros lapot. Ki van azt a 3 piros lap véletlenszerűen, és ha mindenki egymástól függetlenül felmutatja, hogy hagyd abba, akkor le kell jönni. De nyilván nem láttam a nézőket, tehát az semmit nem láttam a cipőmön kívül. És akkor csak arra emlékszem, hogy Csenki Attila jött, hogy köszönjük szépen Elk Péternek! Micsoda utónév topzódás, vagy valami ilyesmi mondom. De emlékszem, hogy alám nyúlt picit, tehát hogy nem az volt, hogy szólt, mert tudtam, hogy arra nem fogok reagálni, mert teljesen, hanem kicsit így húzott el, hogy érezte, hogy itt izé. De arra pillanat elájulhatok Csenki Attila, aki egyébként az egyetlen regisztrált színpadi ájulást jegyzi a színház berkein belül, de mindegy. Tehát innen indultam.
Ezért mondom, hogy ez már egy level, nem tudom, a hány pont nulla.
De ez a jó ebben, hogy az ember tényleg mindenhez hozzászokik. Ez, tudod, hát emberek élnek mínusz 60 fokba a Szibériába, mi most a -2-be egy 10 év megpusztulunk, hogy milyen hideg van. Az ember tényleg mindenhez hozzászokik, és ehhez is hozzá lehet szokni, bármilyen furcsa, meg beteg.
Na oké, de te kitaláltál magadnak valami olyan közeget, amitől teljesen távoli volt, és idegen volt, ráadásul igen, annyira jó hatással sem volt úgy nagyjából a fizikális és mentális állapotodra. Nem baj, de ott voltál és csináltad. Szóval választottál egy olyan utat magadnak, ami abszolút magadon kívül volt.
Igen, de...
Keresed-e az életben az ilyen tapasztalásokat, hogy mit nem csináltam, még mibe lehet elájulni, akkor próbáljuk ki, hogy ez milyen lehet.
Próbálom magam kirángatni a komfortzónámból. Néha átmegyek igen emberbe. Vannak ilyen korszakaim. És az az érdekes, hogy szinte sose bánom meg. Tehát amikor azt mondtam, menjünk-e falat mászni, amikor arra sokszor nemet mondtam, és az továbbra sem mozgat, de menjünk-e fallabdázni, jók, menjünk, és elmentem fallabdázni, amit korábban nem szerettem, vagy nem érdekelt, és rájöttem, hogy tök jó. És ilyen apróságok, tudod, és hogy menjünk ide, menjünk oda, vagy csináljuk ezt, csináljuk azt, akkor jó, próbáljuk ki. Most vitorlázni kezdtem el, mert úgy, nem tudom, már kitalálgattam ezt magamba. De alapvetően nem, inkább ezt a stand-up dolgot, ezt azért magamba dédelgettem. Ez olyan jó kiútnak tűnt a debreceni, olyan kicsit ez a nihili állapotból, amiben ott voltam, hogy most akkor mi lesz velem, meg most akkor közgáz, meg egyáltalán, és akkor ott voltam a kis szobámba, és ez úgy mindig is érett bennem, hogy valami, kinne valami jó, ilyen humor, vagy színészed, és akkor csodáltam a színészeket, ez milyen jó. Budapesten zajlik a színházi élet, a kultúra, hogy milyen jó lehet a kultúrának részese lenni, tehát amikor én valami olyasmit csinál az ember, ami hatással van ugye a nagy egészre. Ez az annyira izgalmasnak tűnik, hogy nem csak egy cégnél dolgozok, hanem valami nagy dolognak vagyok a része, és nagyon csodáltam a színészeket, akik nagyon sok színész interjút megnéztem, emlékszem a Kadarkai Endrét, én még akkor néztem, amikor a tévén az apja zakójába ő is ilyen nagy szemüveggel, meg fanyaklánccal nyomta, tudod, és akkor is nagyon király volt, szerintem, hogy akkor is nagyon elismertem, mint nagyon jó riporter, még talán kommenteltem is annó, hogy ez a csáv, ez milyen jó, és azóta meg már tényleg milyen jó. És megnéztem egy csomó ilyen interjút, és úgy próbáltam merítkezni ebbe, hogy ki hogy került be ebbe az egész közegbe, és hogy mindegyik életút úgy érdekelt, hogy tényleg mindenki civilként indult, és valahogy a színházba, amikor először a színházba bekerültem a színházba, és aztán gondolkoztam rá, hogy a színház az egy jó gyúró lehet, csak a színház az nagyon onnan nem, hát van tovább lépés, de a színház az egy olyan szakma, ami azért az nem csak beszédül az ember, azt mondja, sem két évig, hanem egy fél évig, hanem ott úgy arra készülni kell, meg oda kellenek bizonyos kvalitások, meg az nem úgy van. Semmiszerűen mentem a Csokonai Színházba megnézni egy előadás, hogy azzal a szemmel, hogy na majd egyszer én is ez leszek. De aztán láttam, hogy ilyen, hát fiúk latex nadrágba ugrabugrálnak, meg sírnak, meg énekelnek.
Balett előadást néztem.
Nem egyébként, úgy emlékszem a címére, a Vígözve egyet néztem meg. És ott fiúk táncoltak, meg táncolva sírtak, azt mondom, ezt biztosan fogok csinálni, teljesen kizárt. És általában a színész leszek, max olyan színész leszek, mint Bruce Willis, hogy így farmer atléta, és akkor mondok vicces üzéket, vagy valami, vagy olyan kis gizda.
Fej vagy gyomor.
Igen, igen, a utolsó cserkész, imádom. De aztán rájöttem, vagy interjúkban leszűrtem, hogy ez nem egészen így működik, hogy én ezt kérem, vagy azt kérem, hanem ez úgy működik, hogy mindent megcsinálsz, aztán esetleg 20 év múlva válogathat. És akkor nem, de inkább vicces színész legyek, az a Jim Carrey, vagy az olyan jó, most akkor vígjátékokba kell jelentkezni, hogy akkor az sem, és ez a stand-up ez úgy jött, hogy majd oda valahogy küldtem be videót, haveromnak a pincével, Gimis barátomnak a pincével felvettünk egy parádés 10 percet. Közepesen, hát sőt, igen, nagyon kellemetlen módon viccelődő. És évről évre elmerengtem otthon, hogy stand-up, hogy van ez a stand-up? Miért vicces ez, és miért nem vicces az? Rá akarok jönni, hogy ez miért jó, hogy kell ezt jól csinálni. Ez érdekelt csak, hogy kell jól csinálni, és voltak kísérleti alanyaim, a Schuder klubosok. Volt olyan, akinek begépeltem az összes anyagát Wordbe, és szövegkiemelővel kihúzigattam, hogy hol mennyi nevetés van. Kicsi, közepes, meg nagy. És különböző színekkel. És ezt egyébként munkaidőben csináltam később, mindegy. És akkor elemeztem, és próbáltam rájönni, hogy ez miért élvezem ezt, miért élvezem. És akkor rájöttem, aha, akit élvezünk azért, azért nagyon nagy nevetések vannak, és sűrű, ahol meg nem, ott meg közepes és ritkán van. Aha, tehát akkor sűrűn kéne, miért van ott sűrű? Aha, mert ő levágja a mondat, pont csak a lényeget mondja. Ő nagyon hosszan mond dolgokat, amik nem is olyan érdekesek. És akkor mindig írtam anyagot, és rájöttem, hogy jó, akkor ez jó. És egy év múlva megnéztem ugyanazt, és ez olyan jó érzés volt, mert ha azt láttam egy évvel később, hogy ez rossz, az azt jelenti, hogy történt valami bennem, hogy akkor most lehet, már most jobb lennék, mint tavaly, de ezt nem tudjuk, hiszen nem stand-up-oztam, csak én elméleti stand-up-os voltam, és aztán meg a Magyarország Szerepek Tehetségkutatóba, ott már akkor egyszer csak volt, hogy lesz egy tehetségkutató, mondták a többiek, hogy jelentkezzek, és nem jelentkezek. Majd én bekerülök magamtól, engem ne zsűrizzenek, tudod. És így aztán láttam, hogy Duman Színház titka, igen, jó, talán mégiscsak lehet, nem baj, a zsűriznek, hanem inkább örülök, hogy ott lehetek. És arra jelentkeztem, és akkor ott éppen elővettem az aktuális, amit azt gondoltam, hogy na ez most már, hát nem tudjuk, hogy jó-e, valószínűleg egy év múlva jobb lenne, mert ez a tendencia, de hát akkor most kell megmutatni. És akkor így bekerült, vagy ott ezt előadtam. Hát ott már nem a földet néztem, de arra jó volt az előző, hogy ott tényleg nagyon megtanultam a szöveget, tehát hogy ha lőnek rám, akkor is elmondtam volna. Tehát azt elmondtam a lakás különböző pontjén, kimentem ilyen titkos helyeimre, külvárosban, ahol lakunk, és ott elmondtam különböző fák elő, tehát hogy ha bármilyen más közeg van, mint amit megszokt, akkor is el tudjam mondani. És az úgy jól sült el végül. Bár meghajol, nem hajoltam meg ott, az nem, sokáig nem szerepelt a színpadi repertoáron, mert annyira meg voltam illető, csak így. Köszönöm. Elsétáltam. Tényleg meg kell hajolni.
Meséltél arról, hogy hogyan elképesztően tudatosan egyébként, de hogy hogyan készültél gyakorlatilag arra a munkára, amit most csinálsz. Amúgy le a kalappal előtte, hogy így tényleg a munkahelyeden erre volt lehetőséget, hogy felkészülj a következő megmérettetésre. De nem, te tényleg ez azt mutatja, hogy ezt te nagyon-nagyon akartad, még akkor is, hogyha voltak olyan elemei, amit mondjuk nehezebb volt megszokni. Engem meg az érdekel, hogy gyerekként mi volt benned? Tehát, hogy értem, hogy úgy nagyjából elgondoltad, hogy valamit szeretnél csinálni, valahova be kellene kerülni, az, ami van, az talán kevés, vagy nem biztos, hogy eléri a te inger küszöbödet, de hogy milyen gyerek voltál, mit hoztál otthonról, ki támogatott ezen az úton, mondták a szüleid, hogy jó van, Peti, hát csinálj, amit gondolsz, mert bízunk benned, vagy úgy voltak vele, hogy jó, hát elbukik, akkor majd hazajön, és akkor visszaül a 8-tól 4-ig munkába.
Nem, ez szüleim, tehát nem, ez teljesen magánprojekt volt, tehát engem nem támogattak anyámék ebben sem egyébként. Ez az én, mindig is az én kis titkos projektem volt. Nem is tudom, hogy tudták egyébként, hogy én jelentkeztem erre, mondjuk.
De mi akartál lenni kicsiként? Tűzoltó, vagy?
Focista természetesen, csak úttalpan volt, és akkor anyám így nem iratott be sehova, meg amúgy se.
Tehát van ilyen talbetét?
Van, az volt, de nem tudom, a humort azt nagyon, nagyon szerettem mindig, lehet, ez egy ilyen traumafeldolgozási mechanizmus.
Voltak traumák az életedben?
Hát persze, ilyen folyamatos inkább.
Amiket el lehet mondani.
Ez egy ilyen családterapisztikus, pszichológiai beszélgetés lenne, úgyhogy az a lényeg, hogy érzelmileg feszített közegbe voltam azért gyerek. És tudod, amikor a gyereknek tudod, így kialakulnak ilyen hát tünetei, például az, hogy nagyon érzékeny lesz. Tudod, hogyha egy ilyen stresszes közegben nő föl, akkor nagyon érzékeny lesz arra, hogy melyik szobába lehet benyitni anélkül, hogy baj legyen, vagy melyikben nem. És tehát ez egy tünet, hogy így tudom monitorozni az embereket, meg tudok utánozni embereket. És a humor az egy nagyon, az egy ilyen tiszta dolog volt nekem mindig. Jót nevetni valamint, az nagyon felszabadító volt, meg tesóm, aki idősebb nálam, ő tartottam a legviccesebbnek. Amúgy tényleg vicces, de akkor ő, hogy na hát milyen okosakat mond meg. Hát nyilván 9 év idősebb nálam, nyilván az ő agytekervény egy picit palírozottabbak voltak, mint nekem 3 évesen. Tehát a 12 éves nővérem, mert én a legviccesebb embernek tartottam a világon, hogy milyen jókat mond, meg milyen gyorsan minden. Meg emlékszem, a Kretén magazinjait megtaláltam. Emlékszel a Kretén? Ilyen nagyon régi vicc, hát ilyen bumfordi poénok. Hát nem mondom, malacka, de hasonló. Annál egyébként kiforrottam, meg kifinomultam. Azokat olvastam, de amikor tesóm, majd nevettünk, hogy ez jó. Meg a vígjátékok. Az egy olyan tiszta dolog, hogy az úgy lehet, hogy nevet Tom és Jerry. De az a mai napig röhögök a teniszes részen például. Hogy ezért úgy teniszezek, hogy kitaláljál egymást, és akkor egyre durvább dolgokat tesznek így a teniszütőre, és nem tudom, hát ez vicces. És hogy nagyon szerettem ezen kell így nevetni. Aztán meg elkezdtem dolgokon nevetni, ilyen jelenségeken. Vagy amiket mondjuk tesómmal nevettünk valamin, és nagyon ingerelték a humort. Hogy mindig van ez a kardozás az előtérben, legalapabb szituáció, hogy a cipőt azt miért kell, hogy veszekedünk, hogy levegyük le a cipőt. Cipőt levi, nem kell levenni a cipőt. Nem kell, és kialakul valamiért anyám, meg a vendégek közt egy ilyen vita, úgyhogy egyébként a vendégek nem akarják levenni a cipőt, anyám meg le akarja letetni a cipőt, úgyis neki kell takarítani, meg ott fogja mondani, hogy nem, én ezt járkáltam. Ezen tesóm, amikor én voltam, nem tudom, 7, ő meg akkor már 16, és valahogy ezen így, ezen akkor így összenevettünk. És olyan jók voltak ezek a kis megfigyelések, nagyon jó helyen masszírozták az agyamat valahogy, ezek a kis poénok meg viccek. És úgy szép lassan, valahogy már úgy kerestem ezeket. Suliban, felső tagozatban ott kinyílt a csipám nagyon, és ott meg már kerestem ezeket a szitukat, tehát hogy talán levegőt vesz, és hogyan tudok valamit bekiabálni, ami vicces lesz ott akkor. És ez mindenki nevet, az annyira jó, de azt mai napig amúgy. Tehát bárhol vagyok, valami, ahol nem szabad, tudod. Hát egyetemi előadó Jézusom, ebből álltam ki, hogy talán mond valamit, és hát ott is így bevizélek, és akkor 150 fős előadó, és úgyhogy nem is vállaltam, hogy én, nem is az a lényeg, hogy tudják, hogy én voltam amúgy, nem, én nem azt, ezt én, hanem csak simán szeretem, hogyha nevet, én azt is szeretem, ha valaki más csinálja a műsort, én tökre meg vagyok azzal, csak sokszor nekem kellene, de ha volt mellettem egy olyan srác, aki ezt tolta, én azt imádtam nézni, hogy nyomas, tehát nem egy ilyen féktem, mert sokan mondják, azért kezdtem viccelni, hogy a lányok felfigyeljenek, vagy hogy több figyelmet kapjak, és én nem azért, hogy több figyelmet kapjak, én csak simán jól éreztem magam olyankor.
Kedves hallgatók, kedves nézőink, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, Elek Péter humorista a mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.